tikákat, eszközöket az emberek, és nagyon, nagyon szerették, úgyhogy reméljük, hogy Szegeden is minél többen csatlakoznak majd hozzánk.
Tehát akkor a hagyományos honlap címeteken, ez a www.közéletiskolája.hu lesz ez elérhető, gondolom, és hát hogyha valaki egyébként még tovább keres, akkor a Google-on talál más hozzátok való telefonszámot, e-mail címet is, ahol megrendelheti, vagy valamilyen párbeszédbe elegyedhet veletek erről a kötetről, ezt jól gondolom-e?
Abszolút, szóval egy gyönyörű küzdelemkönyvet le is tölthetik a honlapunkról, meg a Közéletiskolája Facebook oldalán is elérhető még a szegedi bemutatónak a híre, úgyhogy várjuk szeretettel a résztvevőket és olvasókat.
Fernengel Ági volt a vendégünk, köszönjük Ági, minden jót nektek!
Köszönöm szépen!
Szia!
Sziasztok.
Perc. A Labris Leszbikus Egyesület idén ünnepli a 25. születésnapját, ezzel egy időben kerül megrendezésre a 15. Lift Leszbikus Identitások Fesztiválja. Hegedűs Erika, az egyesület irodavezetője mutatja be nekünk a szervezet novemberi programjait, és hogy miért érdemes ellátogatni mindazoknak, akiket érdekel az LMBTQ nők helyzete, a feminizmus és az aktivizmus.
Szeretettel köszöntöm Hegedűs Erikát a stúdióban, ki a Labris Leszbikus Egyesülettől érkezett hozzánk, és a Lift Fesztiválról fogunk beszélgetni. Mondj nekünk, légy szíves, pár szót arról, hogy mi ez a Lift Fesztivál.
A Lift Fesztivál teljes nevén Leszbikus Identitások Fesztiválja. A Labris Egyesület megszervezésen immár 15. éve lesz megrendezve, és az első ilyen fesztivál 2005-ben volt. Ez volt egyben Magyarország első leszbikus kulturális fesztiválja, és fő célja az volt, hogy ilyen kreatív módszereken keresztül segítse a láthatóvá válást és oldja a közösséget érintő sztereotípiákat. Az idei fesztiválnak még egyben az is az apropója, hogy a Labris idén ünnepli a 25. születésnapját, tehát az egész fesztivált átjárja az elmúlt 25 év szelleme, és mivel ez a két napos rendezvény túl rövid lenne ahhoz, hogy ezt a 25 évet feltárja, ezért van egy kísérő programja az egésznek. Labris 25 Her Story néven van egy kiállítás, amely különböző archívumi anyagokból, művészeti alkotásokból áll össze, és a 2B galériába megtekinthető november 9 és 24 között, és ezt a kiállítás különböző programok is kísérik, többek között lesz egy ilyen női filmes kerekasztal beszélgetés, erre november 15-én kerül sor, valamint november 21-én a kreatív kézműveskedő emberek kitésben is kipróbálhatják magukat, és minden program 18 órától fog kezdődni, a galéria pedig 2 órától megtekinthető.
Pontosan hol lehet informálódni a programokról?
Programokról elsősorban a Labris weboldalán, Facebook oldalán vannak Facebook eseményeink, valamint van egy programfüzet a kiállításról is, és a Lift Fesztiválról is, és ez elérhető lesz majd így a galériába kihelyezünk pár a különböző civil szervezeteknél, de online is elérhető lesz szintén a weben.
Értem, és a fesztivál maga ezek szerint a kísérő események után kerül sorra. Mikor lesz pontosan a fesztivál?
November 22-én lesz a megnyitó ünnepség a CEU auditoriumában, és hát itt lesz a Labrisnak a 25. születésnapi buli a tortával együtt ünnepléssel. Potyondi Edina fogja megnyitni az egész eseményt, szóval aki szereti őt, érdemes ezért is eljönni, és a livdíjat is átadjuk. Ezt minden évben olyan nők kapják, akik sokat tettek a női közösségért, elsősorban LBTQ női közösségért, de általában így feminista ügyekért. És maga a fesztivál pedig 23-án és 24-én lesz, az Itt és Mostban kerül megrendezése, több mint 10 program várható.
És mik lesznek ezek a programok? Hát párat ízelítőül, hogy...
Idézek a Facebook oldal beharangozóból, mert nagyon jó összefoglalja az egész fesztiválnak a lényegét. Tehát beszélgetünk majd mozgalmakról, toleranciáról, függőségekről, múltról, jelenről, jövőről, lesz tánc, és lesznek film meg is tabuk nélkül biztonságos térben. És ez hát magába foglalja végül is az egész fesztiválnak a lényegét, hogy ez egy ilyen nagyon színes program, lesznek hazai külföldi előadók, és lesznek különböző játékosabb, kreatívabb programok, de nagyon komoly előadások is. Tehát a Labris 25 évéből lesz egy, ez lesz az első nyitó előadás ennek a kétnapos fesztiválnak, és itt olyan hazai civil szervezetek, vezetői, jogvédők, művészek jönnek el, akik a munkásokban is inspirálta a Labris tevékenysége, vagy valamilyen módon így együtt dolgoztunk velünk, tehát Amnesty International-től kezdve nagyon sokan eljönnek, de programmal készül a közéletiskolája is, tehát a Büszkeség és Kiállás mozgalmi műhely néven így ízelítőt kaphatnak az emberek, hogy hogyan lehet egy jó technikákkal mondjuk egy mozgalmat elindítani. A Kék Pont Alapítvány olyan szenvedélybetegekkel foglalkozik, és női aspektusból a függőségekről beszél. A Charm Hungary pedig társastánc oktatással foglalkozik azonos neműek között, tehát nők nővel, férfiak férfival vannak párba, és erről is egy ilyen workshopra el lehet menni, aki ki akarja ezt próbálni, valamint Szűcs Teri is előad öregedés, idős gondozás, demencia témába egy ismertebb előadó. Kupihár Rebeka költőnő is bemutatja a verses kötetét, heterokistenéhez verses kötettel, és lesznek más irodalmi programok, például Virginia Woolf életéről is előadást hallhatunk, valamint több program is lesz külföldi előadókkal, tehát a leszbikusság európai történelméről beszélnek különböző országokból előadók, és lesz egy német előadás, és az ottani idős leszbikus nők beszélnek így a történelem során átélt, meg ugye az öregedéssel kapcsolatos kérdésekről, nehézségekről, és a tabuk nélkül a Labris oktatási programja is bemutatkozik. Szexedukációs bullying ellenes téma egy elsősorban LMBTQ szemüvegen, de általában és így a diákokat, kamaszokat érintő problémák.
Ez egy nagyon színes program mindenféle szempontból. Kik azok, akiket vártok erre a programra?
Hát mondhatnám azt, hogy szinte mindenkit, de nyilván elsősorban leszbikus, vagy valamilyen szexuális, vagy nemi kisebbséghez tartozóknak róluk szól, tehát, hogy aki a közösséghez tartozik, és még keresi a helyét, akkor ez egy jó lehetőség a kapcsolódásokra, de bárkit, tehát aki nyitott, érdeklődő a téma iránt, egy biztonságos közeget tud teremteni így a nők számára, és érdekli az aktivizmus, civil kurázs, közösséghez tartozás, emberek, tehát bármi, ami így a civil társadalomnak fontos szerves része, és az egymáshoz való kapcsolódásnak.
Mi okozza ezt az elköteleződést? Valamilyen személyes élményt, vagy mi az, amit te vársz ettől a konferenciát?
Hát igazából én még sose voltam ezen a rendezvényen, és úgy meg is lepett, mert most, hogy itt dolgozok, és látom, hogy mennyi munka van benne, úgy meglepő számomra, hogy mennyire kevés emberhez jut el, és tehát, hogy például háttérnek vannak rendezvény, és sokan elmennek, vagy például női témában a nének van például ez a 16 akciónap a nők elleni erőszak és bántalmazás témába, és hogy számomra úgy kicsit úgy sokkoló, hogy ez a téma pedig szerintem nagyon sok ember él Magyarországon, aki érintett is ismeretségi körömbe is, és valahogy nem tudom, kicsit nekem szívfájdalom, hogy hát, hogyha a rádiót hallgató közönségből valaki azt látja, hogy igen, érdemes eljönni, mert tényleg nagyon izgalmas, meg nagyon sokféle, tehát tényleg sokféle program van, tehát, hogy aki inkább a művészet iránt érdeklődik, az is helyet talál, aki mozgalmiság és az aktivizmus felől közelíti, meg az is közösségre talál, aki a filmek érdeklik, az több dokumentum, illetve játékfilmvetítés is lesz, tehát fontos olyan nemzetközileg elismert rendezőktől, például a filmeknek a premierje az egy görög rendezőnő fogja leszbien filmet vetíteni, és akkor Magyarországon először látható például ez, és ez is egy ilyen közösségi film, hogy egy ilyen kis közösség, hogy Lesbos szigetén élő emberek, és sok turista megy oda, és akkor zavarja, hogy ezek a turisták mások, sokszor más orientációk vagy identitásúak, és akkor a helyi nyugodt idős polgárokat ez zavar, és hogyan lehet ezt megoldani a közösség eszközök, két ennyire külön közösség például itt összejön. Tehát még én sem láttam a filmet, csak ugye a bearangozóját olvastam, és ez is nagyon izgalmas lesz.
Ági, te elmennél erre a konferenciára?
Vannak olyan programok mindenféleképpen, amik szerintem érdekesek, attól függetlenül, hogy egyébként tényleg személyemben se közelről, se távolról nem vagyok érintett, de ahogy hallom, azért ez itt feminista témák is vannak, és ebben azért igen. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon sok információt, szóval még egyszer akkor összefoglalva, a Labrisz Egyesület Lift Fesztiválja, ami november 22-én egy születésnapi ünnepséggel kezdődik, 23-24-én pedig egy rendezvénysorozattal folytatódik, és mindenkit szeretettel vár az Egyesület, aki LMBTQ leszbikus témákkal kapcsolatban nyitott a társadalom bármilyen területén.
114, 115, 116.
117 perc.
Krízisindító kerekasztal lesz. A Twist Olivier Alapítvány szervezi ezt. Tápi Eszter a vendégünk. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok, és a cím: miért nem mennek be a hajléktalan emberek a szállóra? Ezt az utca embere gyakran kérdezi, gyakran teszi föl. Jó napot kívánok egyrészt, bocsánat, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem.
Jó napot.
És hát kérdezem, hogy mielőtt még ennek az eseménynek a konkrét tartalmára szó kerülne, hogy a krízis indító alatt azt értik, hogy a tél az általában a krízis jelenti, vagy valami más programnak a jelzése ez?
Hát ugye alapvetően a krízis időszak az a krízis lenne, tehát egyszeri esemény, de ez minden évben eljön, és krízis időszaknak hívjuk a rendelet szerint a november 1-től április 30-ig tartó időszakot.
Tehát akkor itt a téli időszakról van szó, igen.
Igen,
akkor
igen, mert ugye
ekkor
a legveszélyesebb az időjárás a hajléktalan emberekre.
Na tehát akkor ez ebben a szakaszban, ez most egy indítókerekasztal lesz, azt írja, és ahogy ezt az előbb itt már fölkonferáltam, hogy egy olyan kérdést tesznek föl, ami nagyon gyakran a hétköznapi emberekben, akik nem vesznek részt a szociális kérdéseknek szakmai megítélésébe, felmerül, hogy de hát miért nem mennek be a szállóra? Nyilván majd ott keresnek erre választ, de mi az, amit most ebb pillanatban mondana nekünk, Eszter?
Alapvetően valóban erre keressük a választ ott a meghívott kerekasztal beszélgetőkkel. Vannak előzetes feltételezéseink, vagy hipotézéseink, ha úgy tetszik, hogy miért nem mennek be a hajléktalan emberek szállóra, illetve hát természetesen őket is többször megkérdeztük már, mind a február 3-a kérdőívekben, mint pedig akárcsak a mi utcán élő hajléktalan ügyfeleinket is. És hát sajnos ezek a válaszok elég egybehangzóak, mégpedig hatással vannak arra, hogy a jelenlegi hajléktalan ellátórendszer milyen állapotban van. Ezek a válaszok pedig azok, hogy a szállók bogarasak, tömegszállókról beszélünk.
Tehát higiéniai problémákra hivatkoznak?
Igen, sajnos higiéniai problémák, ágyi poloskák, csótányok, amik nagyon nehezen kiírthatók ezekből a régi állapotú épületekből. Sok helyen előfordul sajnos az, hogy lopnak, nincs biztonságban a holmiuk. Akár még, hogyha ilyen nagyobb tömegszállásokról van szó, ahol kevés kollega tud egyszerre ügyeletben lenni, akkor még az is előfordulhat, hogy a saját személyi biztonságukat sem olyannak érzik, ami alkalmas lenne arra, hogy nyugodt legyen a pihenésük éjszaka, és ezek sajnos ilyen nagyon egybecsengő válaszok.
A Twist Olivier Alapítvány az én emlékeim szerint is, lehet, hogy ez már nagyon régi, mintha Újpesten lett volna egy főként hajléktalansággal foglalkozó szervezet. Ez még ugyanaz a szervezet, amire én ilyen 20 évvel ezelőttről emlékszem, ugye?
Ez ugyanaz a szervezet, igen, és most már 33 évesek vagyunk.
Hú, hát ez szépen cseng is, ez a 33. Na, de azt jelenti, és azért is hoztam ezt csak szóba, hogy nyilván rengeteg tapasztalatot szereztek már. Valamilyen módon ezek a zavarok, amelyeket most felsorolt, hogy ezek az aggályok, ezek kezelhetőek, vagy itt pusztán csak anyagi erőforrásokról lenne szó, vagy mi az, ami a változtatásnak lehet, ne esetleg az indoka, vagy az indoka az megvan, bocsánat, a változtatásnak elindítója?
Azt gondolom, hogy itt vannak nagyobb rendszerszintű problémák, amikkel egy olyan kis civil szervezet, mint mi vagyunk, kevésbé tud bármit is kezdeni sajnos. Tehát ezek ugye a jogszabályi környezet és az egyéb társadalmi hozzáállás a hajléktalan emberekhez, amire nagyon kicsi ráhatásunk van sajnos. Viszont amire van, az egyrészt valóban azt gondolom, hogy egy pénzügyi része van a dolognak, hogy olyan feltételeket tudjunk biztosítani az ügyfeleinknek, hogy azt gondolják, hogy érdemes az átmeneti szállót választani egy utcai tartózkodás helyett, és ezt a Fővárosi Szociális Közalapítványnak a szolidaritási alappályázatából tudjuk mi jelenleg finanszírozni. Egy tavalyi pályázatukon nyertünk, és ez a projekt lényegében azokra az ellátási hiányosságokra próbál reagálni, amiket itt az előbb felsoroltam, hogy bogarasak a szállók, hogy lopnak, hogy tömegszállás és egyebek, és mi ebből a projektből tudjuk finanszírozni azt, hogy a hozzánk bekerülőknek kicsit valamilyen szinten jobb legyen legalább az infrastruktúrális közegük. Új ágyakat, fémszekrényeket szerzünk be ebből a projektből, ami ugye a bogarasodás ellen van, de új matracokat, új konyhai hűtőszekrényeket, amik ilyen közösségi hűtők, kamerarendszert fogunk kiépíteni, tehát hogy olyasmi dolgok, amiket az ügyfelek felsorolnak akkor, hogyha egy tartósan útrán élő embert megkérdezünk, hogy miért nem megy be szállóra, akkor mi pontosan ezekre a felvetülő problémákra próbálunk választ találni ezáltal a projekt által.
Van itt egy helyszín ennek az eseménynek, ez a Tégy az emberért központ, ez az önök székhelye, vagy ez egy másik szervezet, ahol most itt vendégeskedni fognak?
Ez egy másik szervezetnek, a Menhely Alapítványnak az egyik helye, és ott tudtunk termet szerezni ehhez az
és alkalomhoz. Egyébként igen. A Twist Olivier Alapítvány akkor hol működik? Még mindig Újpesten, amire itt a bevezetőben kérdeztem, vagy már más a székhelye?
Így igaz, 33 éve ugyanaz a telephelyünk, ez a Fóti út 4 szám alatt található Újpesten, és ugye az utcai gondozó szolgálataink a 4. kerület, illetve a 13 és a 15. kerület egy részét látják el, az ott élő utcán élő ügyfeleket látogatják, viszont az átmeneti szállónk az országosan fogad hajléktalan embereket.
Amit mondott, vagy amit az intézmény nevéből következtet az ember, hogy hát ez egy alapítvány, nyilván ez nem közalapítvány, gondolom, hanem magánalapítvány, és hát nem lehet egyszerű a működésük. Mi lehet a forrása a működésnek, ami egy kis stabilitást kellene, hogy jelentsen? Tehát az önkormányzatok finanszírozzák ezeket, vagy a főpolgármesteri, vagy a fővárosi önkormányzat, itt a szolidaritás alap, nem tudom, hogy a teljes működés, vagy pedig bizonyos dolgokhoz járul hozzá. Szóval, hogy mi az alapbázisa a működésüknek, az alaperőforrása?
Ez nagyon vegyes, ahogy összeáll a mi költségvetésünk, ami magát a stabilitást adja, az továbbra is az állami normatív hozzájárulás, ugyanis annak ellenére, hogy civil szervezet vagyunk, állami feladatokat látunk el.
Igen.
A másik nagy része a költségvetésünknek az valóban a kerületi önkormányzattól kapott kiegészítő, mégpedig azért, mert szintén olyan feladatot látunk el a nappali melegedő működésével, ami törvényileg a 4. kerületi önkormányzat feladata lenne, de ugye egy ellátási szerződés keretében ez kiszervezhető, így természetesen ők is hozzájárulnak a költségvetés ezen részéhez. És akkor vannak olyan pályázatok, amik évről évre kiíródnak, ezekkel sajnos fixen és stabilan számolni nem tudunk, de szerencsére az utóbbi időben elég jól szerepelünk ezeken a pályázati kiírásokon, ugye ilyen a szolidaritási alap is, amin egy nagyon szép összeget nyertünk erre a projektre, illetve ugye a tavalyi év mindenhol azt gondolom, hogy a rezsiharcról szólt és a túlélésről, és akkor szintén Újpest önkormányzata a segítségünkre sietett egy kiegészítő támogatással, amit ebben az évben is megkaptunk, és ezt most például a vizes blokkjaink felújítására tudtuk fordítani. Illetve sajnos a 1%-ok, amik nagyon alacsonyak, nem mi vagyunk a célcsoport, azt gondolom, vagy hát legalábbis
hát a népszerűség számítana, és valószínű itt a népszerűségnél nem a szolidaritás, a motiváció, hanem valami más, valami hétköznapi, vagy szóval nem hiszem, hogy ez annyira a motivációt erősíteni, de illetve hát nyilván egy nagy küzdelemben vannak, mert másokkal kell versenyezni az 1%-ért sokszor.
Igen.
Vagy nézem, hogy kik lesznek a kerekasztal résztvevői, itt utcai gondozó szolgálatból valaki, szociális munkatárs a BMSK-ba, ez ugye a Budapesti Szociális Központ, tehát ez egy fővárosi intézmény, lesz szociális munkás, szupervizor, ön lesz. Körülbelül mi az, amiről itt egy ilyen kerekasztalban beszélgetnek? Azt, amit elmondott nekem néhány mondatban, nyilván annál ez tehát teljesebb, több, mint hogy elmondta, hogy mik szoktak lenni a fő okok, ami a válasz arra, hogy miért nem mennek be a hajléktalan szállóra.
Igen, a meghívottak részéről az alapvető célunk az volt, hogy olyan emberek üljenek le egy asztalhoz beszélni, vagy beszélgetni, akik valóban aktívan ügyfelekkel foglalkoznak, és benne vannak a mindennapok sűrűjében. És azért, hogy minden oldalról meg tudjuk közelíteni ezt a kérdéskört, ezért merült fel, hogy mindenképp szeretnénk egy olyan embert, aki az utcán élőkkel foglalkozik, tehát napi szinten kijár, és őket próbálja valamilyen intézményes ellátás felé terelni, és neki van a legnagyobb tapasztalata abban, hogy miért nem mennek be a hajléktalan emberek szállóra. Ugye Hoffmann Krisztel szupervizor, ő az, aki egyébként a Szolidaritási Alap projektjén belül egy traumafókuszú csoportot is fog tartani a nálunk lakó ügyfelek részére. Ő is egy másik szempontból egy traumafókusszal tudja megközelíteni ezt a kérdést, mert önmagában az utcán élés azt gondolom, hogy egy nagy trauma, egy törés az ember életében.
És látom, hogy a drog is felmerül már a droggal kapcsolatos problémáknak a kezelésével.
Így igaz, igen. A harmadik részünk az pedig a szerhasználat részéről, ami sajnos szintén eléggé felülreprezentált az ügyfeleink körében, akár az alkohol, akár az egyéb szerhasználat tekintetében.
Az esemény tehát tegnaphoz egy hétre, 19-én, november 19-én fél hatkor lesz. Ide kiket várnak? Tehát kik azok, akiket, hát nyilván, ha valaki jön és regisztrál, akkor örömmel fogadják, de ki az, akit elsősorban céloztak?
A célcsoportunk igazából minden érdeklődő. Tehát, hogy szeretnénk egy szélesebb közönséget megszólítani, mert ahogy ön is említette, azt gondolom, hogy a járókelő számára is ez egy érdekes kérdés lehet, akár még meg is fogalmazódhatott benne, amikor elment egy kapuajban lévő hajléktalan ember mellett, hogy miért ott tölti a mínuszban az éjszakáit, és miért nem megy be egy hajléktalan szállóra, de ugyanilyen lelkesedéssel várjuk a kollégákat is, akik minden nap szembe találkoznak ezzel a kérdéssel.
Hát ha megerősítést, hogy mások bajának, vagy mások megközelítését hallva az ember esetleg a saját nehézségeit is könnyebbnek érezheti, hát ez persze nem illúzionisták maguk, tehát nem azt akarják, azt hiszem, hogy becsapják az emberek önmagukat, de mindenképpen a tisztánlátásban segíthet. Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Szent Király utca 22-24, november 11-én 17:30-tól lesz, tehát a Twiss Olivier Alapítvány eseménye, miért nem megy be a hajléktalan ember a szállóra, erről fognak beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, a vendégünk Tápi Eszter volt. Kezdj csak.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Somlai Margitot láttam én piacon guberálva, ősz kicsi kontya úgy feszült, mint rég az iskolába. Láttam ott Somlai Margitot, lila eres kezével, szemétben turkál is bújtam ott, ne legyen övé a szégyen. Bújtam a földbe, Bódi mögébe, vén Margit néni, ne láss meg soha. Somlai Margit, mit guberálsz itt, tán azt a szót, hogy iskola. Oxfordi diplomás Somlai, latin-angol tanárnő, öt nyelven tudta mondani azt a szót, hogy teremtő. S 85 éves kézzel ott, ügyesen túrt szemétben, a teremtő éppen nem figyelt, ő helyette is néztem. Bújtam a völgybe, Bódi mögébe, Somlai Margit, nem én, nem én teremtem, nincs hozzá kedvem, ezt a világot nem én. Somlai Margit láttam én, talált egy fél pár kesztyűt, és vele örültem resben ott, hogy a teremtő enyhült. Bújtomban szurkoltam, Istenem, Istenem és teremtünk, a kesztyű párját lejje meg, segíts a vén tanárnőm. In ultima ora, non datur secunda, a kesztyű párját lejje meg, add a kezébe, teremtünk végre, végén még más találja meg. Mivel hogy volt ott rengeteg szemétben túró pára, s minden Bódi mögébe bújt, mindnek egy tanítványa. Piacon jár